Böjte Csaba testvér emelkedését hallhatják, melynek címe Isten parancsa út mutató az utunkon.
Ez egy mai olvasmány, mert nem Maria kereste ki a relé, hanem ezek vannak már relé. Noé. Az ember úgy gondolná, hogy Isten az ilyen nem csinál. Isten kiiratkoztatta nekünk az ő törvényeit. De nem azért, mert ő ezt ilyennek akarta. A gravitáció törvénye, Isten törvény, ilyennek alkotta a világot. Elengedett, leesik. A legdrágább kristály pohár is, polatlan vagy, eltörik. Nem Isten rosszul. Ha nem tartod be a közlekedési szabályokat, na, összetörik az autót. Baleset szenvedsz. Isten így akarta. Annak szabály, amiket Isten ugye a 10 parancsolatban is közöl velünk. Azon a parancsolat az ember nem tartsa meg, akkor annak következményei vannak. Ha közösen nem tartsuk be, annak is van következménye. Egész Ószövetség erről szól. Tehát ugye tudjuk jól, hogy a zsidó nép hányszor, de hányszor bűnbánatot tartott, imádkozott, Mózes kezei égben voltak, és győztek, és eredményeket értek el. De ott van például egy Salamon király, akinek volt egy fia, Roboámnak hívták, és Salamon volt a legbölcsebb, a legokosabb, a leggazdagabb, és gondolom, hogy hát úgy is nevelte a fiát. És Salamon halál után ez a fia úgy érezte, hogy amit apám megint csinálta, az nagyi, azt újra kell építeni, új kégli, új fürdőszoba, nem tudom miféle. Megnövelte az adókat, kétszer annyi. Mondták neki, hogy ebből baj lesz, polgárháború lett. És igazából szétverték, de azt a gazdag, szép, gyönyörű országot, ez a elkényesített, ez a, hogy mondjam, sejemi fiú. Igen, nehéz. És utána jöttek az asszírok, és leharapták, és a 12 törzsből maradt kettős fél talán. Aztán jöttek a babiloniak. Jeremiás ilyen szépen mondja, hogy hát igazából ne Egyiptomba bízatok, mert egy török náv az átszúrja a kezeteket, tartsatok bűnbánatot, és élni fogtok. Jónás, hogy elment Nínivébe, prédikált, megtértek, betartották a pogány népot, és mégis, hát hogy mondjam, Isten áldásában részesültek. Jeremiás saját fajtájának, és az első Salamoni templom igazából így pusztult el, ott állt a próféta, és mondta magáé, és hogy mondjam, ne hallják a hangját, megüldözés, figyelték, talán bedobták a ciszternákat, ugye abban az időben nem voltak ilyen kanálisok, nem tudom miféle, egyszerűen egy emésztő gödörbe, város szennyek közé bevágták a prófétát is. És hát elfoglalják a babiloniak, a várost is, hát hogy mondjam, király szeme láttára megölik a gyermekeit, és azt mondják, ez volt az utolsó dolog, amit látták, utána kiszúrják a szemét, és mint egy majmot láncakötve elviszik Babilonba, hogy mutogassák, ez volt a zsidó király. De azt mondja, ez rég volt, ki tudja, hogy volt, mint volt. Most ugye, most jöttem haza Törökországból. Miért? 325-ben Nicsiában fogalmazták meg, írták meg azt, amit Krisztus kinyilatkoztatott, de az üldözés alatt nem volt idő megfogalmazni, és ott az Atya, a Fiú, Szentlélek, Szent Háromság, egy Isten a három szemébe, a hiszek egyben szépen megfogalmazták. Mai napig is minden vasárnap ugye elmondjuk a hiszek egyet, de az ortodoxok, a reformátusok, az anglikánok, az evangélikusok, mindenki a Szent Háromság hívői ezt a Nietzsche-i hitvallást mondják. És úgy van, hogy Magyarországon püspökök, mások is mennek, és akkor Lacival elmentünk, hogy járjunk hozzá, nézzük meg, hogy tudja a idegenvezető mutatni a helyet, új hely. És akkor elmentünk Efezusba, ahol összesen 7 egyetemes zsinat volt, csak mind Törökország területén volt. És Efezusban hát hol volt? Hát ugye ott mondták ki, hogy Mária Isten anya. És ott épültek az első Mária tiszteletére épült templom. Menjünk el oda, hát romokat néhány kő, ez az annyi maradt. És Efezusban végül is megtaláltunk egy keresztény közösséget, 26-27 ember van, azok is Anatóliából mentek oda, és nem mint katolikus, hogy keresztény egyház működnek, hanem mint egy alapítvány, vagy egy ilyen civil szervezet, és közben sutyomban misét is tartanak. Ott, ahol egyetemes zsinatok, mit csinálnak? Ott volt, mondom, 2 egyetemes zsinat volt, a második érdekes, mert Szent Piroska elnöklése alatt történt. És akkor a kétrombolásra szólt ez az egyetemes zsinat, de az első 325-ben. Tudjuk, hogy 311-ben adta ki Nagy Konstantin a milánói ediktumot. Addig üldözték a keresztényeket. Még 307-ben, 308-ban is vértanúk lettek. És hát ugye ez az ediktum arról szólt, hogy türelmi rendelet, nem bántsuk egymást. És 325 Nagy Konstantin kíváncsi volt a keresztényekre, mert ugye föld alatt, itt, ott, még az is csak nem maradtak, nem az, hogy mondjam, hogy nem voltak egységesek. Akkoriban a legnagyobb probléma az volt, hogy volt egy Árius nevezetű pap, püspök, aki azt mondta, hogy Krisztus isteni volt, de nem Isten. Jézus Krisztus nagyon világosan magyaráz, én és az Atya egy vagyunk. És Nagy Konstantin összehívtak, akkor határozták meg, hogy ünnepik a húsvétot, s Mikósért, hogy egyetemes legyen az egyházba, de ez volt a fő kérdése, akkor Krisztus ki számunkra. És több mint 400 püspök gyűlt össze, Eusebius, egy történetíró, leírja, hogy bizony volt, akinek nem volt keze, szeme, mert a keresztény üldözés nem csak abból állt, hogy megégették, vagy megölték a keresztényeket, hanem kirozták, és megcsonkították, és sok minden volt. És azt szerintem, hogy 2-3 püspök volt, aki arra szavazott, hogy Krisztus nem volt Isten, csak isteni volt. A többiek igenis. És ott fogalmazták meg a mi hitvallásunkat. És Gyímesben, és Dérván, és Kisiratoson, és minden. Ez a hitvallás, ami, hogy mondjam, alfas az omega. Tehát akkor ugye láttátok a filmen Erik testvére, amikor letette a fogadalmat, ráteszi a kezét a Szentírásra, és elmondja, hiszek egyet. Ez egy akkoriban olyan 200.000 lelkes nagyváros volt, és bementünk a városba, itt is van egy Hagia Sophia, tehát egy nagy templom, megmaradt úgy, ahogy volt, és persze most megy sem. És akkor úgy érdeklődtünk, a városban van egy ilyen hát kulturális attassé, vagy nem is tudom, a polgármester irodának egy alkalmazottja is, hát hogy ő keresztény emlékekről. Nem tudtak mutatni semmit. Végül mondták, hogy van egy templom, amit 1922-ben robbantottak fel, amikor felszabadultak az görög elnyomás alól. Tehát ez olyan, mintha most mint a Zepelakán felszabadítsák az utolsó brázdát a románok, hogy felszabadították a magyar elnyomás alól. Tehát, hogy kiirtották az ír magját is. Tehát nincs rába, nincs egy keresztény. Ortodox, katolikus, református, semmi nincs keresztény. Na, és akkor elmentünk, megnéztük ezt a helyet, le van fényképezve, meg fogom hoztani egy gödörs, néhány ilyen olyan várványtörp, és a 3-4 fal maradék. Ennyi maradt. És akkor mondták, hogy még volt egy kápolna, hát az olyan, mint hogy a mit tudom én, semmi sincs, de mégis van egy kis lépcső, és le tudsz menni, és nem a pinceszerűség valami, nem tudom, mi lehetett annak a templomnak a maradéktal, nem a pincé, annyi van. Ez a két hely. Becsületedre legyen mondva, mindenütt tápla van, és kiírt tápla, itt volt a Pántokrátor templom, és nem is fényképeztem. Amúgy a törököknek azért reformátusok lenne, itt tanuljanak, hogy mindenütt kiírják, tehát például Szent Piros által épített templomban is voltunk, vagyis írják a Isztambulban, és ki van írva? Szent László király leállt. Piroska, ekkor élt, hogy is hívják, ő építette a Pántokrátor tiszteletére ezt a templomot, most megse. De ki van írva? Tehát, hogy mondjam, én mondanám, a református templomoknál mi nem írják ki, hogy ez annak idején a boldogságos szüzetben templomban volt, írják, most református templom, nem? Tehát ez az igazság, hogy mondom, ezt becsületre felvállalják, ki van írva, sőt, egy gödör van terül, sújts, tehát egy itt áll. És akkor kérdeztem, hogy egy tábla, valami, akármi, ahol megállhatom, hogy mondjuk el a hiszek egyet. Akkor mondták, hogy talán a tömér, ott van egy nagy tó, és ott a vízbe, ott van fentről lefényképezve, látszik meg, és osztottam a egy keresztény bazilikának az alapja, hogy talán a második kumna, a dicsérő zsinatot ott tartották. Az elsőben, tehát ugye az üldözések alatt nem voltak templomok, tehát katakombák, ezek azok voltak, tehát a Nagy Konstantin palotájában volt, azt sem tudják, hogy hol van, azért a föld alatt. Hát a műemlékekkel nem sokat foglalkoztak. Na, és akkor megálltunk egy ilyen drótháló előtt, és ott a tengerben, a vízben ott van maga, de nem látszik, hogy kívülről se fegyverül, lehet látni, de így. Tegnap osztottam meg a képet, de elmúltuk a összekedjen. És akkor kimentünk Nietzsche falaihoz. Én álmomban nem gondoltam, hogy váfalak ilyen masszívat, keményet lehet építeni, mint Isztambulban, vagy Nietzsche-ában. És elkezdtem járkálni a falak mellett, és látszik, hogy ezek lebontottak templomot, palotát, minden, és az összes építő anyagot behordták, hogy két olyan fal, hogy 10 emeletes bástyák vannak, és olyan, mint szinte, mint ide a másik fal, olyan tövő falak, pedig akkoriban nem volt 1400-as években ilyen áldos világ ennyire, mint most azért már persze volt. Tehát, hogy mennyire félhettek ezek az emberek, hogy ilyen falakat építettek, hogy mindent beleadtak, mindent, amik volt. Tehát igazából ugye Jeruzsálem elesik, Antiópia, Efezus, szalámizzák ezek le, Isztambulba eljutottak 1463-ban, és akkor ugye eljutottak aztán Budára is, és eljutottak Bécsig is, hogy mondjam? És nem mondjam biztos, hogy nincsen meg ez a szándék továbbra is bennünk. Mi ment meg bennünket, ha 10 parancsnokat komolyan veszünk? Mert én próbáltam utána nézni, hogy a bizánci birodalommal mi volt. Egyfelől fényűzés, pompa, herregés, állandóan ilyen forradalom, olyan, mit tudom, nem elég követelőzés. Nem megosztottak voltak, nem tudom. Bűn zsorja a halál. És Jézus Krisztus nem hiába sír Jeruzsálem falai előtt. A nagy Isten, a drága szülőföldjét nem tudja megmenteni. És azt gondolom, hogy erről nekünk is mindannyiannak tanulni kell. Ugye a szegény Ferenc pápa most beteg, pedig úgy tervezte, ő is elmenni Nietzscheába. És bennem is az volt, hogy mivel ott egy keresztény sincs, arra az alkalomra én is elmegyek. Az ember nézi a régi képeket, hogy milyen gyönyörű városok voltak ezek, milyen fejlett városok voltak, mennyi minden volt is. És egyszerűen kirombolták, kifosztották, felgyújtották, És az írmagja, ami maradt abból a bizánci birodalomból, ugye ezzel, hát ugye tudjuk, a Musza Daga 40 napját olvassátok el, hogy mit csináltak ott az örmény, meg a kárd, meg a többi görög keresztényekkel. Szent Ferenc alapítvány számára mit jelent ez? Hogy nem a hatóságokkal való dolgainkat kell, hanem igen, Isten parancsait kell komolyan venni, a szeretet parancsát. Isten nevébe befogadtuk a gyereket, hogy tényleg szépen nevelni, nagy szeretettel, hogy újból és újból tudjuk őnek is megtanítani. A legfontosabb dolog, amit meg kell tanítani, a 10 parancsát, a szeretet parancsát. Az, hogy a szolgálatában megy vagy nem megy, pásztorokra is van szükség. De ha nem tudjuk megtanítani, de nem úgy, hogy rákenjük, mint a legvált a kenyérre, hanem úgy, hogy átjárja őt, hogy igen, ez az élet parancsa. Isten nekünk a parancsait úgy dobja oda, mint a viharban elsüllyedt hajók törötteknek a mentőkötele. Kapaszkodj belé, és élni fogsz.
Böjte Csaba testvér elmélkedését hallották, melynek címe Isten parancsa útmutató az utunkon.